Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk, ami szívünket írva található a 125. Zsoltárban. Hogy miként szól hozzánk Isten igéje a 125. Zsoltárból, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. Békesség legyen Izraelben. Békesség legyen Izraelben. Szeretett testvéreim, amikor a zarándokok Jeruzsálem kapujához érkeztek, a szokásos sálom, azaz béke, békesség köszöntésével üdvözölték egymást. A békesség, a béke a messiási reménység része volt. A 125. Zsoltár egy zarándok Zsoltár. Vagy úgy is mondhatnánk, ahogy a fejlészben olvasjuk, hogy grádisok éneke. Ahol a Zsoltár tartalma is megvan nekünk fogalmazva, a reménység nem szégyenít meg, az Úr megtartja benne bízókat, és ahogy a Zsoltár is kifejezi, az Úr körülveszi az ő népét, oltalmazza. A Zsoltár jobb megértésének céljából azonban tudnunk kell, ismernünk kell a körülményt, milyen körülmények között született meg. A diaszporából, a szétszórtságból, a babiloni fogságból hazakerült zsidóság egy nagyon kis része az Isten népének nekifogott az ország újjáépítéséhez. Csak hogy ez nagyon nehezen ment. A szétdult ország samáriai központtal nem az ő kezükben volt. A szántóföldek parlagon voltak, nem volt, aki megművelje azokat. Ezeket a körülményeket nagyon jól leírja a Nehémiás vagy Esdrás az ő könyvében, aki utána szeretne olvasni. Ezen felül a zsidóság nagyobb része Babilonban maradt, és jó esetben csak pénzadományokkal segítették az újjáépítés munkáját. A samáriaik részt kértek ebből, az újjáépítésből, a templom építéséből, de a zsidók ellene mondtak, nem fogadták el az ő segítségüket. Ettől a pillanattól kezdve pedig esküt ellenségeik lettek, és ahol csak lehetett, keresztbe tettek. Árulkodtak, vádaskodtak a babiloni udvarnál. Úgyhogy hosszú évekbe, évtizedekbe került, amíg a templomot fel tudták építeni, vagy a város falait újjá tudták építeni. Ha tehát, testvéreim, a történelmi valóságot nézzük, ha abból a valóságból tekintünk rá erre a Zsoltárra, akkor nem azt látjuk, hogy az Úr erős oltalommal veszi körül az ő népét, hanem az ellenkezőjét. Azt tudnélik, hogy az a maroknyi nép egy rosszindulatú, hatalmas ellenállásba ütközik, szinte körül fogják őket, és állandó szorításban vannak. Figyelemre méltó, hogy a történelmi valóság dacára a hitvalló zsoltáros, mégis Isten oltalmazó, védő szeretetét emeli ki és dicséri, énekli meg. A zsoltáros akkor beszél Isten védelmet nyújtó kegyelméről, oltalmáról, amikor az akkori egyház egy közelebbről meg nem határozható elnyomás igájában volt. A szenvedő népnek bizalomra és bíztatásra volt szükségük. Hitték, remélték, hogy Isten könnyíteni fog szenvedésükön, mielőtt az igazak is a tévútakra tévednének, kényszerülnének. Ilyen módon teljes létükkel és lényükkel tökéletes szükségből reménykedtek, és vágytak a valódi békességre. És ez a Zsoltár ezzel a szóval is végződött, hogy legyen békessége az Isten népének, Sionnak, Jeruzsálemnek. Amiben benne van az, hogy jöjjön el a Messiás, hiszen a békesség hozzá köthető. A megmaradásnak tehát e Zsoltár szerint egy feltétele van, csupán egy. Bízni rendíthetetlenül Istenben. Nincs más lehetőség, nincs más út, csak ez az egy. Ez az egy út volt 2500 évvel ezelőtt is a megmaradás egyetlen lehetősége, és ma sincs más az Anya Szent Egyház számára, és benne a mi számunkra. Számunkra tehát nem adatott más név menjen és földön, csak is egyedül Isten fia neve, az Úr Jézus Krisztus, aki által nekünk meg kell tartatnunk. Ezért a próféta által így szól az Úr. Íme Sionban egy követ tettem le, próbakövet, drága szegelet követ, erős alappal, aki benne hisz, aki benne bízik, nem fut, nem futamodik meg. Mi, ha szétnézünk magunk körül, vagy akár csak magunkban is, akkor azt látjuk, hogy a megfutamítás, a megfutamodás, a futva menekülés idejét éljünk most is, a 21. század második évtizedében. Fájdalommal vágyunk arra, hogy ne így legyen. De annak vagyunk szemtanúi, hogy a hitetlenség menekülése különböző formáit látjuk, ismerjük fel, lehet, hogy még magunkban is. Bőven van, mitől menekülni, és a menekülés oka is indokolt. Csak éppen a menekülés célja, a menekülés iránya nem helyes. Isten igéje szerint, a Zsoltár szerint egyetlen bölcs és helyes menekülés, megmenekülés van, hogyha Isten atyai szeretetében menekülünk. Megnéztem a térképet is, és azt láttam, hogy Jeruzsálemet nem veszik körül hegyek. Akkor miért mondja a Zsoltáros, hogy Jeruzsálemet hegyek veszik körül, ha a város nem veszik körül hegyek, hiszen maga a város is egy 500 méter magas hegyen áll, a Mória hegyén. Ez a város egy jól védhető hely volt, mégis hányszor rombolták le a porig. A Zsoltáros pedig azt mondja, hogy a Sion megáll örökre, szilárdan, megingathatatlanul. Nem értem, és nem értjük, hogyha összevetjük a valósággal a Zsoltárt. Mert Sion valóban megingott, és a látható, a szemmel látható Sion meginog, akkor hogyan értsük ezt a Zsoltárt? Hát úgy, hogy kell lenni egy másik Sionnak, amire azonban vonatkozik, és igaz a Zsoltár kijelentése. Rájöttem, hogy ebben a Zsoltárban egy különleges oltalomról szeretne bizonyságot tenni a Szentlélek. És ez az oltalom, ez a különleges oltalom körülöttünk is ott van. Még hogyha nem is vesszük észre. Nekünk is valami hasonlóra van szükségünk, ami Elizeus szolgájával történt, ezért olvastam fel az istentisztelet elején az ő történetüket. Arra van nekünk is szükségünk, hogy Isten kinyissa a szemünket, és egy kicsit úgy lássuk a valóságot, ahogy maga Elizeus is, és hogy kegyelemből az ő szolgája is akkor megláthatta a valóságot, a teljes valóságot. Mit látott ő? Hogy amikor az ellenség körülfogta a várost, Dótánt, akkor a proféta szolgája csak annyit látott, hogy ellenséges csapatok, lovasszekerek, állik fegyverkezett, válogatott harcosok közelítenek hozzá, és megijedt. Ennyi volt látható szemmel. A valóság azonban nem ez volt, hanem mint az ige mondott, hogy körülöttük mennyei angyalok seregei álltak, és nem olyan fegyverzetben, hanem tűz vette őket körül. Ez volt a teljes valóság, de ez nem látszott. Ez szemmel nem volt látható, csak ha megnyitotta az Isten az ő szemét, mármint a szolgának a szemét. Erre a látásra van tehát nekünk szükségünk. A Zsoltár hasonló helyzetet ír le, annyi különbséggel, hogy Isten angyalai, akik bennünket körülvesznek, nem közvetlenül köztünk és az ellenségeink között állnak, hanem a gyűrű úgy néz ki, hogy mi vagyunk valahol középen, körülöttünk vannak az ellenségeink, és azon kívül, rajtuk kívül állnak az Úr angyalai. Úgyhogy az ellenség két erőnek a szorításában van. Ez tehát a felállási képlet. És akkor hozzunk példákat erre az esetre az Új Szövetségből. Hozhatnék az Ószövetségből is, de akkor egész délutánig itt kellene maradjunk, hogy végighallgassuk a példák sorát. Így hát egyetlen egy példát emelnék ki az Új Szövetségből, méghozzá az Úr Jézus példáját. Ha tehát fellapozzuk az Új Szövetséget, ott azt fogjuk olvasni, hogy az igazi világosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert, a világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be ott. Nem fogadták be őt. János evangélistát idéztem, de mi van e mögött, a bizonyságtétel mögött? Egyszerűen az, ami történt. Ami történt, és amit mások is elmondtak. Bérces büszkeséggel ordították, feszítsd meg, feszítsd meg. Kőkemény szívvel. Nem ismerték meg Isten bárányát, aki szelíd és alázatos volt, és minden völgynél alábszállt. Azaz mindenkinél inkább megalázta magát, rabszolga formát öltve fel. A poklokra szállt alá, ahogy a hitvallásunkban hiszük és valljuk. Milyen magas hegyek lettünk az ő mélységéhez képest. Mert tényleg erről van szó. Csak is az ő mélységéhez képest látjuk, érezzük magukat óriás hegyeknek. Tudjátok, testvéreim, hogy ha a Földet arányosan összehasonlítanánk egy biliárdgolyóval, nem tudom, fogott-e már valaki a kezében biliárdgolyót. Ha ez a hasonlítást megtehetnénk, akkor a bolygónk felülete, a kimagasló Himalája, Mount Everest, 8850 méteres magasságával, kiemelkedő csúcsával, és legmélyebb, 11000 méternél is mélyebb Marianna árkával együtt is símább lenne, mint a biliárdgolyó. Símább lenne. Csak is Isten Krisztusban látható alázatához képes látszunk mi tehát hegyeknek. Napot eltakaró hegyeknek, és olyan mély árkoknak, völgyeknek, ahova a nap melege nem hatolhat be. A hegyek tehát ebben az összefüggésben minden, ami Jézus Krisztus fölé emelkedik, És nagyon könnyű Jézus Krisztus fölé emelkedni, akkor, ha ő a pokol mélységéig szállt alá. Döbbenjünk meg ezen, testvéreim! Úgy fizikai, mint szellemi síkon, tehát a hegyek azok, amik Krisztus fölé emelkednek. Büszkén fehérlő hegycsúcsokként gyűltek ellene össze a papi fejedelmek. És ezt kérdezték egymástól. Mit cselekedjünk, mert ez az ember sok csodát tesz. Ha eképpen hagyjuk őt tevékenykedni, munkálkodni, mindenki benne fog hinni, és akkor mi lesz velünk? Mivel Jézus annyira megalázta magát, körülötte csupa hegyek tornyosultak. Nem volt csak egy is. Még maga keresztelő János is fölé emelkedett. Emlékezzünk a vele való találkozásra. Azt mondta neki Jézus, hogy keresztelje meg őt. És mit mondott János? Tiltakozott. Nem lehet, Uram. Azt nem lehet. És észre se vette, hogy miközben tiltakozott, ellene mondott, föléje kerekedett, ellene szegült. Aztán megértette, hogy ennek így kell lennie, és akkor megalázta magát. De még ő is Jézus fölé emelte magát. A Jézus fölé tornyosuló főtanács, és mindazok, akik ővele szembeszálltak, egyet akartak, hogy megvédjék saját nagyságukat, saját uralmukat, saját függetlenségüket, autonómiájukat, saját elért eredményeiket, mert ezekből semmit nem tudtak ők átadni az egyetlennek, aki megérdemelte volna, hogy ő mindenek felett uralkodjon. Ők a saját Monteverest nagyságuktól nem látták Jézust. Vak szirtisasok voltak, akik nem ismerték fel Jézusban az Isten bárányát, a várva várt messiást. De vajon nem jutottunk-e mi is oda, hogy a saját nagyságunktól, tudásunktól, a saját gazdagságunktól, vagy gazdagságainktól, mert különbözik, ki milyen gazdag, a saját szépségünktől, erényeinktől, és mindenféle elért és magunknak tulajdonított eredményeinktől mi már nem látjuk Jézust, mert heggyé nőtte ki bennünk magát. Nem látjuk Jézust, az Isten egyszülöttjét. Emlékezzünk, a Szentírás utolsó lapján azt olvassuk egy helyen, hogy nem látod, hogy te vagy a vak és mezítelen és szegény. Vegyél tőlem tehát szemgyógyítóért, hogy láss, és tűzben megpróbált aranyat, hogy végre gazdag légy. Ezt mondja az egyik gyülekezetnek maga az Úr, mert azt hitte, hogy gazdag, hogy mindenben meggazdagodott, közben mezítelen volt. Gőg, büszkeség. Kinek mi a gazdagsága? Van, akinek az önmaga sajnálása olyan nagy hegyé nőtt, hogy attól nem látja Jézust. Annyira sajnálja magát. De lehet más is a hegy, ahogy már soroltam. Mindaz, ami ádámi természetünkből táplálkozik. Vizsgáljuk meg tehát, mi lett hegyé, vagy hegynagyságú bennünk, mert minket is hegyekké, azaz kövekké, érzéketlenekké változtat. Megítéli az Isten mindazt, amivel úgymond összekeverem, összetévesztem őt, és hagyom, hogy közém és ő közé álljon. És eltakarja az Isten arcát, a Krisztus arcát. Bennünket itt a Kárpát-medencében nem csak földrajzilag vesznek körül a Kárpátok, de más értelemben is körül vagyunk zárva, csupa ellenséggel, minden oltalról. Csak egy szövetségünk sincs közöttük. Csak ellenségeink vannak. És ezek irigykedő, versengve, gyűlölködő, fölényes gőggel bennünket megvető, gyűlölet gyűrűbe fognak és ostromolnak. A belőlük áradó halál árnyéka védelmezne meg bennünket? Kérdezem. A 100 milliók életét követelő jobb és baloldali diktatúrák és azok elvetemült kiszolgálói védelmeznének és oltalmaznának minket? Az Istent káromló ateista ideológiák és a mögöttük álló pénzhatalmak oltalmaznának és védelmeznének bennünket? Mert az őszintét megvallva, bármerre nézzünk, ezek vesznek körül. Ez a valóság. Legalábbis a szemmel látható, a mi oldalunkról látható valóság. Ezek tornyosulnak fölénk, hogy eltakarnák előlünk is az Istent. Ne engedjük, hogy megtévesszen a szemünk, vagy az érzéseink, hogy Elizeus szolgáját megtévesztették. Inkább lássunk keresztül ezeken a hegyeken, mintha csak tükörből lennének, üvegből lennének, és áttetszők volnának, és többenjünk rá végre, hogy akik eltakarni akarják előlünk az Istent. Éppen rajtuk keresztül mutatkozik meg Szent Istensége, irántunk való hosszú tűrése és szeretete. Valami ilyesmiről beszél ez a Zsoltár is. Ők a vetítővászon, testvéreim, amelyen szétszóródik Isten világosságában az ő felénk fordított arca. Ez történt nagypénteken is. Hatalmas és különös emberekből szőtt vetítővászon volt, arra volt szüksége Istennek. Ahhoz, hogy megmutathassa szabadítását, és megmutathassa az ő arcát, és az ő szívét nekünk, és megszabadítson. És ezt a vásznat az Isten szőtte. Beleszőtte Júdás fösvénységét és pénzszerelmét. A papi fejedelmek nagyra vágyását, hatalomszomjúságukat, az ő hatalommámorukat, irigységüket. Az Isten káromló csőcserék kár örömét beleszőtte az Isten ebbe a vászonba. Pilátus gyengeségét, és kifeszítette ezt a vásznat a teremtett világ elé. Nem csak elénk, emberek elé, hanem az angyalok elé is. Hogy megmutassa rajta az ő értünk és velünk szenvedő arcát, hogy megszabadítson. És amikor Krisztusunk hagyta, hogy botokkal, láncokkal, karddal és más fegyverekkel fogják őt körül, jól tudta, hogy több mint 12 sereg angyal áll rendelkezésére. Jelen van ez a 12 sereg angyal. Ezt legalább 6000-rel kell megszorolni, mert itt az eredeti szövegben a légió van, és egy légió 6000 gyalogosból áll, plusz a kiszolgáló egységekből. Ennyi sok angyal állt Jézus rendelkezésére. Jelen voltak. És ne gondolja senki, hogy Isten kevesebb angyallal felügyeli az ő anyaszentegyházát, azaz bennünket, az ellene acsarkodókkal szemben. Minden Istent gyalázó elvetemült mögött ott áll Isten erős angyala kivont karddal és áthatolhatatlan tűzben. A sötétség fiai, a tévelygők, a gonoszok serege két tűz között, két tűz szorításában álló díszes társaság. Egyik tűz a szereteté, amely égetve vakítja bomlott elméjüket, a másik tűz az Úr haragjának és igazságos ítéletének oldhatatlan tüze, amely belülről emészti az Istenek ellenállókat. Ez tehát a hadifelállás, Krisztus Urunk feltámadása óta, hogy köztünk és közte ellenség gyűrűje húzódik, amerre csak látsz. Már az első tanítványok is megkérdezték az Urat, hogy nem most semmisíted meg ellenségeink ostromgyűrűjét, ostromát. De ők azt mondta, hogy ennek ideje nem rám tartozik, hanem vegyünk erőt. Ez az, ami rám tartozik. Vegyünk erőt a Szentlélek által, az ő szerelmében elmerülve, és így legyünk az ő tanúi a világ végezetéig, annak a legvégső határáig. És a parancs nem változott, testvérem. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Jóval győzd meg tehát a gonoszt, aki az Isten, akit az Isten házhoz szállít. Még annál is közelebb. A bőrödhöz, vagy talán még annál is közelebb. Mert ahogy a Zsoltárban hallottuk, nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak osztály részén, örökségén, hogy rosszra ne nyújtsák ki a kezüket, azaz, hogy azok és az igazak is el ne vetemedjenek. A gonosz arra akar rávenni, hogy nyújts ki a kezed a rosszra. Legyél olyan, mint ő. Ismételd az édeni mozdulatot, mire elsőnek Évát szedte rá a kígyó. Ez a kényszerítés borzalmas ostromgyűrűn keresztül történik. Azt akarja kikényszeríteni belőled, belőlem, hogy válj hozzá hasonlóvá. Isten tagadóvá, Isten átkozóvá, válaszd a hazugság oltalmát, lépj szövetségre a halállal és a sírral, ne reménykedj az Isten szabadításában, sőt, tagadd meg és átkozd meg őt, ahogy jó felesége száján ki is mondta ezt. Ez az ő célja. De mi a te célod? Egyedül csak a hit képes áttörni ezt a pokoli ostromot. Egyedül a hit látja, hogy amikor az Istentől az ostorozó áradat eljön, hogy eltaposna, elsodorna, akkor ott van mögötte az Úristen. És ahányszor eljön ez az áradat, hogy elragadjon, mert minden reggel eljön, és minden este, ahogy a próféta mondja, nappal és éjszaka jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket, így történik. Eltöröltetik a halállal való frigy ebben a szorításban, és a sírral való szövetség nem áll meg. Borzalmas megérteni a tanítást, mondja a próféta. De az Isten népének sikerült. Akárkinek a példáját vegyem is. Jobbnak is sikerült. Ábrahámnak, Józsefnek, Dávidnak, Elizeusnak, Dánielnek, hogy csak néhányat soroljak. És az apostoloknak is sikerült. A reformátoroknak, a 20. század mártírjainak, akiket nem szabad elfelejtenünk, akik börtönökben, koncentrációs táborokban és a gulágon szenvedtek, vagy haltak meg éppenséggel. Nem tehetjük, hogy mi ne az ő példájukat kövessük. Nem vagyunk egyedül. Sok millió mártírral együtt hívjuk Krisztust. Akik velünk együtt szenvednek, és akikkel együtt szenvedünk mi is. Így hát bizonyságtételemet Péter apostol szavaival zárom. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. Amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgában avatkozó. Ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvedtek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvény. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, ami urunk Jézus Krisztusban. Nem így képzeltük el a te oltalmadat. Nem így gondoltuk el, hogy körülveszed a te népedet és a te anyaszent egyházadat. Hanem valahogy úgy, ahogy Elizeus történetében is volt. Meseszerűen és csodálatos módon. Megspórolva a szenvedést, a gyötrelmet, a nehéz, kilátástalan helyzetben meghozandó döntések nélkül, ennek keresztje és terhe nélkül képzeltük el a te oltalmadat. Bocsáss meg nekünk, amikor nem figyelünk eléggé. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor a valóságtól teljesen elrugaszkodva egy képzeletvilágban élünk, és úgy gondoljuk, hogy békességünk van. És ha kicsúszik ennek a hazug valóságnak a talaj a lábunk alól, akkor kétségbe esünk, akkor szembefordulunk veled, akkor téged vádolunk. Bocsáss meg ezt nekünk, és könyörülj rajtunk, hogy ne így lássuk a te közelségedet, ne így lássuk a te hatalmadat és dicsőségedet, hanem úgy, hogy te mutatod. Ígéd és szent lelked által. És hogyha nehéz is, taníts erőt és vigasztalást meríteni, Urunk, és győzelmet, ahogy sokan megtették már előttünk. És segíts, Urunk, hogy az ő példájukat kövessük. Fogadj oltalmadba, és rejts el, Urunk, a te szeretetedben. És taníts minket harcolni, Urunk. Taníts nevednek dicsőséget szerezni. Mindenek felett köszönjük, Urunk, hogy te nem hagysz el bennünket, és ténylegesen megőrzöl bennünket. Sőt, azok közül is sokakat a te egyházodba szorítasz, akik ma még ellenségeink. Mert van erre hatalmad, és ez a te célod, ezt fogod kimunkálni a következőkben is. Hadd lehessünk munkatársaid, hadd győzhessen, Urunk, a te igazságod és a te szereteted. Így ajánljuk magunkat tehát a te kezeidbe, a te oltalmadba és a te vezetésedre, Jézus neve által. Segíts meg tehát ő érette, önmagadért, szent fiadért, Jézus Krisztusért. Így ajánljuk kezedbe ezt a gyülekezetet, szeretteinket, anyaszent egyházunkat, népünket, nemzetünket, ezt az országot. Légy szabadítónk és a mi Istenünk, mostantól fogra és mindörökké. És adurunk, hogy nekünk békességünk legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.